Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Nagyon fontos állomás a köznevelés rendszerében az óvodából az iskolába történő átmenet. Most szeptembertől fontos változások is jönnek ezen a téren. Erről beszélgettem Balatoni Katalinnal, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztossal. Az tudható, hogy az óvodaiskola átmenet az nagyon meghatározó, nagyon sok minden függ ettől, aztán utána későbbi tanulmányokat tekintve meghatározó lehet az iskolai tanulmányokban és az iskolai előre menetelben. Most szeptembertől fontos változás is jön ezen a téren, hiszen elindul az óvodákban, ha jól tudom, akkor mindennapos, napi 45 perces iskola előkészítő fejlesztés. Tehát 45 perc már egy kicsit igazodva az iskolához, az iskolai menetrendhez és természetszerűleg a nagy csoportosokhoz. Hogyan is fog ez kinézni?
Nem egészen, ugyanis összesen napi 45 percben kell ezt megvalósítani.
Tehát nem még az a 45 perces keret van.
Nem, hanem ez akár lehet úgy, hogy 5 perc, 20 perc, másik 15 perc. Tehát, hogy összeadódik ez az időintervallum, csak valahogy meg kellett határozni, valahogy be kellett, vagy keretet kellett ennek biztosítani ennek a feladatnak. Nagyon sok óvodában eddig is működött, tehát, hogy ilyen szinten ez nem egy ilyen teljes újdonság, hanem egy jó gyakorlatot, egy jó példát szeretnénk kiterjeszteni országos szinten is. Tehát valóban, ahogy elmondta, ez egy nagyon-nagyon fontos és meghatározó életszakasz az óvodából való átlépése az iskolába, és ezzel mind a családoknak, mind az óvodáknak, mind pedig az iskoláknak komoly feladata van, hogy ez minél zökkenőmentesebben és minél sikeresebben valósuljon meg. És természetesen az egyik alappillér, hogy a gyermekek megfelelő készség és képességszinttel lépjenek át. Ezért fontos az a tudatos pedagógiai munka, ami ezek alatt, a fejlesztések alatt megvalósul. Egyébként az intézményekre van bízva, hogy ezt hogyan valósítja meg, hogy milyen csoportbeosztással, tehát itt most vegyes életkorú csoportok vannak, vagy csak nagy csoportosok vannak. Az ajánlásba belekerült az, hogy ahol megoldhatót ajánlott az, hogy ez külön valósuljon meg, tehát a saját korcsoportján belül valósuljon meg ez a fejlesztés, akár részben, akár egészben, egész biztos, hogy ez a gyerekek érdekeit szolgálja.
Ezeket a foglalkozásokat ugyanazok az óvodapedagógusok tartják és vezetik, akik egyébként ott az óvodában a gyerekekkel foglalkoznak, vagy itt ez valami külső segítség?
Így van, teljes mértékben. Tehát a magyar óvodapedagógia méltán világhírű. Tehát minden benne van, amire gyermeknek szüksége van. Mi azokat a pontokat erősítettük meg az óvodai alapprogram módosításánál, inkább tényleg kiemelés, amelyek ennek az óvodapedagógiának a legnagyobb értékei, ilyen például a mese. Tehát felhívjuk a figyelmet arra, hogy az élő szavas mesére van szüksége a gyerekeknek. Az óvodában ne nézzenek rajzfilmeket, lehet nézni a gólyáknak a fészekrakását, és nagyon sok ilyen nyilván ismeretterjesztő dolog van, de így is elég nagy probléma a kisgyermekkorban, koragyermekkorban a képernyő jelenléte, az óvodában az élőszavas mese legyen. Kiemelésre került a mindennapos mozgás, tehát tudjuk azt, hogy a mozgás, fejlődés az ebben az életszakaszban teljes mértékben összefüggésben van a kognitív fejlődéssel. Tehát ahogy a mozgásfejlődés megvalósul, úgy megy az értelmi fejlődés előrehaladása is. Tehát nagyon fontos a mindennapos mozgás.
Ráadásul elég aggasztó adatok vannak, mert láttam én is ezt a Netfit méréseket, és ebből az derül, hogy minden negyedik magyar gyermek elhízott, vagy túlsúlyos.
Így van.
És ez aztán, hát ez most óvodásokról beszélünk, de középiskolás korukra ez még tovább romlik ez a...
Így van, tehát hogy ezért is, az egészségvédelem szempontjából is nem csak nyilván az értelmi fejlődés miatt, hanem valóban az egészségük miatt, és ez nagyon fontos, hogy minél kisebb korban már evel találkozanak, hogy szükséges a mozgás, hogy legyen benne részük. Ugyanilyen megerősítés például a magyar kultúrának a jelenléte, hogy legyen egy erős identitásuk, amire aztán lehet építeni, amit aztán lehet tovább nyitogatni. Ugyanilyen fontos az alkotás, a környezettel való kapcsolódás, a természetvédelem, a környezetvédelem, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk arra, hogy legyen idő arra, hogy elmászik egy katicabogár, akkor meg tudjuk számolni a pöttyüket, és tudjunk neki énekelni, és meg tudjuk beszélni, hogy nem bántjuk a katicabogarat, hanem hagyjuk elsétálni, mert neki az az élettere. Tehát itt nagyon-nagyon sok minden történik az óvodában, nevelési szinten is, és a különböző készség- és képességfejlesztési szinteken is. Ezért volt fontos az, hogy ezekre a meglévő pontokra ráerősítsünk. Tehát ilyen szempontból semmi újdonság nem történik. Ahol eddig is énekeltek és meséltek a gyerekeknek, ott ezután is azt szeretnénk, hogy ez megmaradjon, és ahol nem volt annyira hangsúlyos, ott pedig szeretnénk, hogy még hangsúlyosabb legyen, és amikor ezek a mesék elhangzanak, amikor a közös éneklés van, a közös mozgás, akkor a gyermekek megfelelő fejlesztése is megvalósul. Tehát nem kell hozzá külön pedagógus, nem kell hozzá feladatlap, hanem tényleg azt a kincset, ami ma az óvodákban megteremthető, ezt kell tudatosan, pedagógiai tudatossággal minden gyermeknek megadni.
Ehhez egyébként az óvodapedagógusok kaptak valamilyen speciális útmutatót, vagy felkészítés, vagy volt esetleg valamilyen továbbképzés, vagy csak ajánlásokat kaptak, hogy mi kerüljen ebbe bele?
Ahhoz, hogy az sikeres óvodaiskola átmenethez most készült el egy ingyenes továbbképzés, ami elérhető a pedagógusoknak. Én látom azt, hogy számtalan szakmai konferencián elkezdtek ebben a kérdéssel foglalkozni és gondolkodnak benne, aminek nagyon-nagyon örülök. Alapvetően ez a tudás ott van az óvodapedagógusoknál. Az fontos lesz, hogy a pedagógus képzés, mármint az egyetemi képzés is erre tudjon jól reagálni, ezzel is kell foglalkozni, hogy ott is még hangsúlyosabban megjelenjenek ezek az elemek, vagy ennek az átmenetnek a segítése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott hozzá, minden szakmai segítség abszolút teljesíthető.
Tehát akkor mindenképpen egy játékos alapú fejlesztésről vagy ismeretszerzésről van itt szó, nem arról, hogy mondjuk tankönyvek meg munkafüzetek kerülnek elő már ott a nagy csoportban. Azért is kérdezem ezt, mert akik ellenvéleményekkel éltek, vagy kritikai észrevételeket fogalmaztak meg eddig, például óvoda pedagógusok szervezetei is, azok azt mondták, hogy hát az a félő, hogy ezzel megindulhat az óvodáknak úgymond az iskolásítása.
Igen, sajnos ez egy nagyon-nagyon rossz gerjesztett félelem. Tehát az elejétől kezdve, amikor
kijött... A szülők részéről is volt esetleg ilyen?
Szülők részéről is volt. Én most először tapasztaltam meg ennyire élesen azt, hogy vannak olyan érdekcsoportok, olyan személyek, akik a valóságtól eltérő célokat kommunikáltak, és valahogy hangosabb volt, mint az igazság. És nagyon nehéz volt egy idő után, így annyira magával görgetett mindenkit, szülőket, pedagógusokat, egyetemeket, hogy hiába mondtuk, hogy valójában nem új, nem akarunk iskolát csinálni az óvodából, ugyanazokat az eredményeket erősítjük meg, amikben ők is hisznek, amit tanítanak, amik a mindennapjaink része. Mégis valahogy azt éreztem, hogy ez így felülkerekedett az igazságon, és ezt nagyon sajnálom, és nagyon szomorúnak tartom, és felhívnám rá a figyelmet, hogy ez egyáltalán nem szolgálja a gyerekek és a családok érdekeit, hogyha ilyen álhírek terjengenek olyan oktatási intézkedésekről, ami a gyerekekről szól, hiszen az érdekeit képviseljük, és nem kell mindenben egyetérteni, és lehetnek ebben szakmai viták. Egyébként szerintem valaha legjobban körüljárt kérdés volt, hiszen kikértük az összes óvodaigazgató véleményét. Az ország óvodaigazgatóinak 86%-a kitöltötte a kérdőívet, amiben ezekre a kérdésekre rákérdeztünk. Volt egy óvodai munkacsoportunk, tehát nagyon sokan ott álltak mellette, mégis sajnos egy csomó információ tévútra ment. Tehát de a lényeg ennyi, lezárva ezt, hogy nincs iskola az óvodában, és valóban a lényeg az, hogy minél több játékkal, mesével, dallal, katicabogárral találkozzanak a gyerekek.
De annak, hogyha megpróbáljuk ennek a dolognak azért ugye a hátterét is feltérképezni, hogy amikor elkezdtek ezen gondolkozni, hogy szükséges lenne egy ilyen óvodai, iskolai előkészítő, fejlesztő foglalkozás, akkor ez azért kellett ezen gondolkozni, mert az volt a tapasztalat, hogy az volt a visszajelzés az iskolákból, hogy az óvodákból nagyon sokan kerülnek úgy iskolába, hogy nincsenek meg azok a képességek, amire mondjuk az oktatást alapozni lehetne az iskolában, első-második osztályban.
Igen, viszont itt hangsúlyoznám, hogy ez részben az óvoda felelőssége. Tehát itt nagyon nagy felelősség van a családokon, hogy mi történik, főleg az óvoda előtti időszakban. Mert hogy ma az óvodapedagógusok azt mondják, hogy ha van iskolai érettségi státusz, akkor miért nincs óvoda érettségi is. És valahol teljesen jogos, ugye Magyarországon az óvodáztatás a köznevelés első foka, ami de kötelező hát három éves kortól.
Így van, tehát kötelező három éves kortól.
Nyilván nem mondhatjuk azt valakinek, hogy ne gyere. Viszont foglalkozni kell ezzel a kérdéssel valóban, és minden segítséget meg kell adni, és ismeretet a szülőknek azzal kapcsolatban, hogy nekik is, és leginkább a gyermeküknek mi az a megfelelő tudás, készség, képesség szint, amivel, hogyha bekerülnek az óvodába, akkor sokkal gördülékenyebben fognak tudni ezen átmenni. Mondok néhány példát, amit óvodapedagógusoktól kaptam visszacsatolásként, hogy ma már egyre több gyerek van, akik pelenkával kerülnek óvodába. Tehát, hogy nem szobatiszták. A gyerekeknek egy nagy része ma úgy megy óvodába, hogy nem tud beszélni. Tehát, hogy a beszédkészség, a szókincs, az a töredéke, vagy kevés része annak, ami mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt jellemző volt. És ugyanez
ez romlott a helyzet?
Igen, a szociális kompetenciákra. Erről kérdezzük még az igazgatókat is, és ezt jelzik vissza a pedagógusok is. Tehát, hogy ez volt konkrétan a kérdés az óvodaigazgatókhoz, hogy a mozgáskészség, a szociális kompetencia és a beszédkészség területén látnak-e visszaesést 5 évvel ezelőtthöz képest. És magasabb, mint 80% volt az, aki igen, látunk, és negatív, vagy nagyon-nagyon negatív. Azt is látjuk, hogy már az óvodába lépés pillanatában muszáj így fogalmazom, hogy romlás a készségképesség szintben, és ebben igencsak tényleg nagyon nagy felelőssége van, és feladata a szülőknek és a családoknak, például a képernyővel, például az esti meséléssel, a közös programokkal. És amikor azt láttuk, hogy az óvoda után nem a játszótérre mennek, vagy közösen főzik meg a vacsorát, hanem még a gyerekeket beadják fejlesztő központokba, még óvoda, vagy iskola előkészítő foglalkozásra, akkor ezt is jelezni kell, hogy erre nincs szükség, hiszen ezt az óvodában teljes mértékben meg lehet adni, meg lehet kapni a gyerekeknek. Tehát itt azt gondolom, hogy ez most egy olyan problémát hívott életre, amit egyáltalán nem bánok, mert tudunk róla beszélni, hogy igenis van feladata a szülőnek is, és van feladata a pedagógusnak is ebben az életszakaszban, amin esetleg tudatosabb feladatot és figyelmet igényel.
Ez az új típusú foglalkozás, ami majd most elindul szeptembertől, ez azért feltételez egy szorosabb kapcsolatot, vagy szorosabb munkakapcsolatot óvoda és iskola között? Hát gondolom ez a kapcsolat azért egyébként eddig is megvolt, csak ez talán most még szorosabb lesz?
Nagyon remélem, hogy igen. Én megkerestem az óvodai után iskolai tanítói érdekképviseleteket, de csak egyet találtam. A Nemzeti Pedagógus Karnak van tanítói tagozata, úgyhogy őket meghívtam, tanítókat meghívtam, pedagógus képzésben résztvevőket, oktatási irányítást, fenntartókat, és elég széles körben beszélgettünk arról, hogy mi a feladat az iskolának, mert valóban, tehát, hogy nem lehet sem a családra csak, sem az óvodapedagógusokra rakni, hanem nagyon fontos, hogy a tanítók hogyan fogadják a gyerekeket. Hogy ők egy óvodás gyereket fogadnak, vagy egy iskolás gyereket fogadnak. Sajnos sok olyat hallunk, hogy 3 hét után mondjuk a tanítónéni fekete pontot ad a gyermeknek, mert nem tud egy helyben ülni. Nem fognak tudni 3 hét után egy helyben ülni, tehát ezzel foglalkozni kell, hogy akkor módszertanilag hogyan tudunk segíteni a tanítóknak, hogy ők is megfelelően segítsék át ebben a szakaszban a kis apró új diákjaikat.
Tehát akkor tulajdonképpen egy ilyen sajátos hármas egység ez a kapcsolat óvoda, iskola és szülő között nyilván egy nagyon hangsúlyosan egy partnerségi viszonyt, vagy partnerségi kapcsolatot jelezhet, de ugye azért az érdekes, hogy a szülői elvárások az óvoda, illetve az iskola felé, hát ugye ott van, hogy készítsék fel a gyereket az iskolára, aztán készítsék fel a középiskolára, aztán meg az egyetemi tanulmányokra, vagy az egyetemi felvételire, de hát nyilván mindennek az az alapja, hogy tényleg az óvodától a középiskola befejezéséig legyen egy együttműködés és folyamatos kommunikáció a pedagógus, a szülő, és hát persze a gyerek között is. Nyilván szerencsés esetben, szerencsés helyzetű oktatási intézményekben ez adott és működik, nyilván sok helyen meg kevésbé, de mik lehetnek a legfőbb buktatók ezen a téren, és mi lehet a jó gyakorlat igazán? Hogy kell ezt elképzelni?
Igen, erre is több példát tudok hozni. Tehát, hogy vannak olyan intézmények, akik azt mondják, hogy ők meghirdetnek rendezvényeket, szülői értekezletet, szülők akadémiáját, és a szülők nem mennek erre. Mm. Vagy mindig ugyanaz a három szülő vesz részt mondjuk egy ilyen programon. Ismerek olyan intézményt, aki semmit nem szervez. Ismerek olyat, akinek kiválóan működik. Tehát, hogy meg kell találni valóban azt a jó gyakorlatot, ezen is most dolgozom, most fog elindulni majd egy igazgatói mentorhálózat, ami ebben is segítséget fog adni, bízom benne az igazgatóknak abban, hogy teremtsék meg ennek a lehetőségét, hogy érdekelté tegyék a szülőt, hogy jól be tudják vonni, hogy segítsék a pedagógusokat abban, ami egyébként írtó nehéz feladat, én magam is.
De most sokáig... ebben a programban az igazgatókat mentorálnák? Vagy igen, ez egy igen. Kvázi azt olvastam ennek kapcsán, hogy ez egy ilyen egyfajta minőségbiztosítást szolgálna tulajdonképpen.
Nem feltétlenül minőségbiztosítást, hanem abban szeretném segíteni az iskolákat. Természetesen a vége az lesz, hogy minőségi javulás. Tehát, hogy a jó igazgató az ma Magyarországon tud jó iskolát csinálni. Minden lehetősége megvan arra, hogy jól működtessen egy iskolát. Ehhez jó egységet kell teremteni a pedagógusaival, jó egységet kell teremteni a szülőkkel, és természetesen jó programot kell létrehozni az iskolában. Tehát nagyon-nagyon sok kommunikáció, stratégiateremtés, szervezetfejlesztés, tehát itt olyan területek vannak, amiben szerintem szükséges a fejlődés és a segítségnyújtás, úgyhogy ez a mentorhálózat ezt fogja megcélozni.
Ha már igazgatókról, iskoláról beszélünk, azért ejtsünk azért arról is szót, hogy vajon változik-e, vagy változóban van-e a pedagógus pálya megítélése, vonzereje, presztízse, mert az tény, hogy egyre nő a pedagógus pályára jelentkezők száma, az első három legnépszerűbb képzési terület között van. Tavaly is így volt, és az idén is a felvételi adatok alapján. Ez betudható mondjuk annak az eléggé markáns pedagógus bérrendezésnek és béremelésnek, ami lezajlott, ugye emlékezhetünk, tavaly 32%-os emelés volt, idén januárban egy újabb 21%-os, és ez még folytatódik a következő tanévben is, tehát ez lehet itt a fő motiváció, vagy azért más természetű dolgok is vannak a háttérben?
Sőt, 2031-ig folyamatosan fog emelkedni, ez egészen biztos. Én azt gondolom, hogy az fontos látnunk, hogy ez nem egy hazai probléma az, hogy azt tudtuk mondani, hogy valamit csináljunk, mert szükségünk lesz pedagógusokra, mert nem fogjuk tudni biztosítani a köznevelést. Tehát ez egész Európában jelen van ez a kérdés, és nem csak a pedagógus területen, hanem ha megnézzük, akkor bármilyen szakterületen, hogy hiány területek kialakultak. És minden tagállamnak kellett hoznia egy döntést, hogy akkor hogyan fogja motiválni a fiatalokat, meg a bent lévő pedagógusokat, hogy maradjanak, vagy legyenek pedagógusok. Mi azt a döntést hoztuk, hogy mindent megteszünk azért, hogy vonzóvá tegyük a pedagógus pályát. Ezért jött létre az új életpálya modell. Rengetegen támadták. Rengeteg kritika érte. Ma már azért másfél év táblatából azt tudom mondani, hogy beigazolódott, hogy jól illeszkedik a pedagógus léthez. Tehát itt az volt a fontos, hogy egy ilyen általános alkalmazási struktúrából kiemelve valóban a pedagógusokra hangolva jöjjön létre ez a jogviszony. Valóban történelmi mértékű béremelés valósult meg, és azt gondolom, hogy programokban, kommunikációban is egyre erősödik az érzés, hogy igenis a kormány megbecsüli a pedagógusokat, és számítunk rájuk, építünk rájuk, hiszen pontosan tudjuk, hogy az, hogy milyen jövőnk van, hogy milyen jelenünk van, az azon múlik, hogy milyen iskolánk van. És én nagyon-nagyon örültem annak a kezdeti hatalmas lendületű bizalomnak, amit mondjuk a tavalyi felvételi számoknál láttunk, hogy 22-höz képest megduplázódott a pedagógus képzésre jelentkezők száma. És bennem volt egy ilyen kérdés, hogy na de mi lesz 2025-ben? És nagyon-nagyon izgatottan vártam, hogy ez most egy ilyen fellángolás volt, és most aki akart, beiratkozott, vagy nem, és hát megdöntöttük a tavalyi rekordot is, tehát még többen jelentkeztek, sőt, van most már olyan kutatás, mert ilyenkor jön az, hogy jó, de úgyse fog elmenni pedagógusnak. Most már van olyan kutatás, hogy a jelenlegi hallgatók között a 93%-uk már pedagógusként képzeli el a jövőjét. Tényleg egyre többen vannak alkalmazásban is, tehát nagyon-nagyon várjuk, hogy az októberben van a végleges statisztika, amivel elő tudunk állni, de már azt látjuk, hogy tavaly szeptemberben plusz 3000-rel több pedagógus pedagógus volt, és a jelenlegi, a mai tudásunk szerint, ami nem végleges, hiszen augusztus az a legmozgóbb hónap kijelentkezések és bejelentkezések szempontjából. A tavalyi augusztushoz képest további 2000-rel már biztos, hogy több pedagógusunk van. Tehát azt látom, hogy vonzó azoknak is, akik eddig nem pedagógusként dolgoztak, de van végzettségük, és visszatérnek, vagy belépnek. Igen, nagyon jól teljesítenek a rövid ciklusú képzések. Tehát azt gondolom, hogy biztosítva van a jövő generációinak a pedagógus.
Tehát akkor ez már most a pedagógus létszámban is érzékelhető, mert ugye arról beszéltünk, hogy egyre nő a pedagógus képzésre jelentkezők száma, de hát az azért majd igazándiból majd 4-5 év múlva fog megmutatkozni. És ugye azért is érdekes ez a pedagógus létszám, mert ugye tanév elején szokott előkerülni mindig ez a kérdés, és akkor zajlik is egy ilyen számháború mondjuk a szakszervezetek és az oktatási kormányzat között, hogy van-e pedagógus hiány, ha van, akkor mekkora, be kell-e állnia amúgy a történetesen az énektanár Marika Ninnek mondjuk történelem órát tartani.
Elképedve állok egyébként a két szakszervezetünk, pedagógiai szakszervezetünk, vagy pedagógus szakszervezetünk, azért mondtam pedagógiait, mert hogy nyilván ezt képviselik szakmailag meg a pedagógusokat, hogy eddig az volt, hogy jaj, majd nem lesznek pedagógusok, meg senki nem felvételizik, itt vannak a számok, itt vannak az eredmények, és még ebből is megpróbáljuk a rosszat és az ellenkezőjét kihozni. Én ezt nagyon-nagyon sajnálom, és megint csak azt tudom mondani, hogy ez nem építő, ez romboló, ez senkinek nem jó, hogyha megpróbáljuk elhitetni, hogy minden rossz és összeomlik, holott szó sincs róla, a pedagógusok jönnek, egyre többen vannak, az igazgatók és a fenntartók arról számolnak be, hogy soha még ilyen tapasztalásuk nem volt, hogy nem is kell hirdetni, hanem saját maguktól érkeznek. Egy nagyon jó rendszerben a nők 40 nyugdíjjal tovább tudjuk foglalkoztatni a nyugdíjasokat, de az igazgatók dönthetnek úgy, hogy tovább foglalkoztatják, vagy pályakezdőket vesznek föl, vagy csak részben foglalkoztatják tovább őket. Tehát teljes mértékben tudom cáfolni, alátámasztani a felvételi számokkal, a pedagógus létszámokkal az, hogy igenis egy nagyon jó és épülő folyamatban vagyunk benne. Van még feladat, van hova fölfelé menni, de nagyon-nagyon-nagyon pozitívak az elmúlt évek eredményei, és én nagyon-nagyon bizakodó is vagyok ezzel kapcsolatban.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!